Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, ahogy egyházunk a mai vasárnapra azt kijelölte. Megírva találjuk Sámuel első könyvének 16. fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente Dávidot testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. De a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak. Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemei Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az ige szakaszunk egy nagyon jó hírrel kezdődik. Az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Ez egy igazi evangélium, egy igazi örömhír a számunkra, hogyha Isten lelkét befogadjuk, akkor az nem fog bennünket elhagyni, hanem velünk marad. De én azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy bárki, aki ezt az igét először hallja, vagy először olvassa, arra figyel fel inkább, hogy Sault pedig elhagyta az Úr lelke, és egy rossz szellem kezdte gyötörni, akit az Úr küldött. És akkor ettől úgy megijedünk, hogy miről van itt szó? Isten küld egy rossz szellemet, hogy meggyötörje Sault? Hát részben jusson eszünkbe, amit Luther Márton mond erről, hogy még az ördög is Isten ördöge, tehát amikor ilyen birtokos szerkezetben használja az ige, hogy Istennek a rossz szelleme, itt arról van szó, hogy Isten teremtménye. Tehát a gonosz, a rossz, az nem egy Istentől független létező személy, mint például a ókori perzsa vallásban volt ez a dualista felfogás, hogy ugyanolyan erős a jó Isten, mint a gonosz Isten, és ők ketten egyenlő partnerként vannak egymás mellett, és harcolnak egymással az ember lelkéért. Tehát a Biblia leszögezi, hogy itt nem arról van szó, hogy a sátán, az ördög, az valami ugyanolyan hatalommal, ugyanolyan erővel bírna, mint Isten. Nem, ő is Isten teremtménye, tehát mondhatjuk azt, hogy Istené, Isten szelleme. Hát tudjuk azt, hogy Isten először csak jót teremtett, jó angyalokat teremtett, de volt egy angyal fejedelem, aki fellázadt ellene. Ő akart Isten trónjára ülni, ő akart Isten helyett az Isten lenni, és emiatt vált gonosszá. Emiatt vált Isten ellenségévé. Na, attól ő még továbbra is Isten teremtménye maradt, és amikor itt az ige azt írja, hogy ezt a rossz szellemet, sátán angyalai, démonok, egy bizonyos rossz szellemről van szó, ezt a rossz szellemet Isten küldte, itt arról van szó, hogy Isten akarata nélkül nincs semmi a világon. Tehát, hogyha valaki gyötrelemben részesül, az nem azért van, mert hú, Isten nem mindenható, és elfordította a fejét, vagy nem tudom, hogy mi történik, hogy Isten gyenge ahhoz, hogy megakadályozza. Nem, hanem valami miatt Isten megengedi ezt a dolgot. Tehát Saul életébe történt valami, ami miatt Isten megengedte azt, hogy ez a rossz szellem gyötörje Sault. Na most pontosan, hogy mit jelent ez a gyötörtetés, az úgy konkrétan nincs benne az igébe, csak találgatni tudunk. Mély letargia, mély depresszió, valamiféle elmebetegség kezdett elhatalmasodni rajta. Csak találgatni tudjuk, hogy vajon milyen módon nyilvánult meg, de az sejthető ebből az igéből, hogy valami nagyon kemény és nagyon komoly dologról van szó, amilyen állapotban Saul esett. Na most az előzményekről tudni kell, hogy miért történt mindez. Mert miért engedi meg Isten, hogy valaki ilyen mélyre zuhanjon, és gyötörtetve legyen egy gonosz szellemtől. És ha elolvassuk az előző fejezeteket, akkor világosan látjuk belőle, hogy tulajdonképpen nem Isten hagyta el Sault, hanem Saul hagyta el Istent. És azzal, hogy ő elhagyta Isten útját, azzal, hogy ő tudatosan engedetlen lett Isten parancsaival szembe, ezzel nyitott ajtót a gonosz szellemnek, hogy be tudjon lépni az ő életébe, és gyötörni tudja őt. Hát, hogyha vesszük a fáradtságot, és elolvassuk az előző fejezeteket, akkor látni fogjuk, hogy több dolog is volt. Nem egy engedetlenség volt, hanem engedetlenséget követett. És ez mind tudatos dolog volt. Tehát tudta Saul, hogy mi Isten akarata, és tudatosan más tett, mint ami Isten akarata volt. Volt egy olyan eset, amikor bemutatott egy szertartást, amit neki nem lett volna szabad bemutatnia. Ugye megérkezik Sámuel próféta, Sámuelnek a tisztelet volna Isten rendeléséből, hogy bemutassa az áldozatot. Saul sietett, nyomást érzett magán, nem érünk rá megvárni az illetékes szemét, le kell folytatni ezt a szertartást, játékot kell csinálni Isten ügyéből. És megérkezik Sámuel, mit tettél? Hát muszáj volt, sietni kellett, meg különben is az emberek ezt várták el tőlem. Hát, amiért ezt tetted, tudatosan más tettél, mint ami Isten akarata volt, nem marad meg a királyságod örökké. Isten elveszi tőled a királyságot, és másnak adja, egy szíve szerint való embernek. Saul megijed, könyörüljön rajtam az Isten, de a lényeg az, hogy kimagyarázza magát. Tehát van benne valamiféle bűnbánat, valamiféle megbánás, valamiféle bűnvallomás, de sokkal inkább az jelentkezik, hogy de hát nem tehettem mást, ezt az Istennek is meg kell értenie, az Istennek is belátónak kell lennie, hát muszáj volt ezt tennem. Telik múlik az idő, jön a következő eset. Isten azt mondja, hogy az ellenséggel való harc után mindent el kell pusztítani, mindent el kell égetni. Igen ám, de Saul emberei, katonái megtartanak a zsákmányból. Isten világos parancsa ellenére. És Saul ezt elnézi, pedig tudja, mi Isten akarata, de azt mondja, hogy hát most mit tegyek az emberek ellen? Hát most, ha az embereimnek azt parancsolom, hogy égessék el a zsákmányt, ahelyett, hogy megtartsák, akkor most nekem fognak támadni, és lázadás lesz, és hát félek az emberektől, inkább legyen az, amit az emberek akarnak. Megint megérkezik Sámuel, mit tettél? Hát mit tettél? Hát Isten parancsa világos volt. Miért tetted pont az ellenkezőjét, mint amit Isten mond? És akkor részben ott van a bűnbánat, a bűnvallomás, hát könyörüljön meg rajtam az Isten, de inkább azért mondja, hogy ne veszítsem már el a tekintélyemet az emberek előtt, maradj itt mellettem, és ne hagyj itt Sámuel. Tehát inkább a földi következményektől fél a király, mint az örökké való következményektől. De megint jön a kimagyarázkodás. Hát egyrészt nem tehettem mást, az embereim akarata volt, most mit tegyek az emberek ellen? Amit elvárnak tőlem, azt kell tennem, nem? Fontosabb az, hogy az emberek mit várnak el, mint hogy Istennek mi az akarata, nem? Sámuel, hát gondolkoz józanul, járja földön két lábbal. A másik meg, hogy De hát meg azért is megtartottunk a zsákmányból, mert hát ezzel fogunk bemutatni áldozatot az Úrnak, és az milyen nagy megdicsőítése lesz Istennek. Hát csinálunk valamit, és majd az emberek látják, és ez milyen nagy dicsőséget hoz Istennek. Szóval Sámuel nem. Isten akaratát kell cselekedni. Nem az emberek elvárásainak kell megfelelni, nem a szokások, a hagyományok elvárásának kell megfelelni, hanem hogy a konkrét esetben mi Isten akarata, és mi az, ami Isten igéjével összeegyeztethető, és az ember lelkiismeretével összeegyeztethető. Ugye a lelkiismeretet Isten helyezte belénk, hogy jelezzen, hogy mi összeegyeztethető az Isten akaratával, és mi nem. És itt hangzik el Sámuelnek ez a híres beszéde, amit nagyon jól ismerünk. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. De egy picit megállok, tehát valamiről tudjuk, hogy mi Isten akarata, és általában lehet tudni, mert azért Isten igéje elég világosan beszél a dolgokról. Ha valamiről tudjuk, hogy mi Isten akarata, akkor az többet ér mindennél. Többet ér annál, hogy szép-e a templom, díszes-e a templom, többet ér annál, hogy hányan vannak a templomba. Az Istennek való engedelmesség, az Istennek, Isten igéjének való engedelmesség a lényeg. Tehát többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. Itt is megállok egy kicsit, mert ugye a varázslás, az okkultizmus, jövendőmondás és mindenfajta ilyen okkult praktikák, az világosan benne van a Bibliában, hogy ha valaki ilyesmibe belekeveredik, azzal ajtót nyit a gonosz szellem előtt. Tehát az ember életébe uralmat vesz a gonosz lélek, hogyha ilyen dolgokba belekeveredik, bármilyen okkultizmusba, varázslásba, hamis vallásba sorolhatnám. És itt Sámuel próféta azt mondja, nagyon, nagyon kemény, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne. Tehát, hogyha engedetlen vagy Isten iránt, tudatosan engedetlen vagy, tudatosan más csinálsz, mint amiről tudod, hogy mi Isten akarata, azzal már is ajtót nyitottál a gonosznak. Azzal hatalmasra tártad az életed ajtaját, hogy a gonosz belépjen az életedbe, és uralmat vegyen az életeden. És akkor miért van ez a sok nyomorúság? Miért van az, hogy a lakosság egyharmada depressziós, mondják a tévéműsorokba? Miért van ez a sok öngyilkosság? Miért van ez a sok megkötözöttség, függőség, alkoholizmus, kábítószerfüggés, játékfüggőség, meg számítógépfüggőség, meg minden? Valamiképpen az ember ajtót nyit, az élete ajtaját megnyitja a gonosz előtt. Mert olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem is leszel király. És aztán utána azt mondja Saul, hogy hát vétkeztem, no de hát mégis maradj itt. Jön az, amiről az előbb beszéltem, hogy de hát legalább a tekintélyemet most ne veszítsem el az emberek előtt, azért maradj itt, te vagy a próféta. Tehát a földi következmények azok fontosabbak a számára, mint az örökkévaló következmények. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy amit nem Isten akarata és tetszése szerint teszünk, az ajtót nyit a gonosz léleknek. Azt mondja az ige, az apostol levelében, engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Hogy lehet megszabadulni a gonosz lélek uralmától az életünkbe? Engedelmeskedjetek az Istennek, és elfut tőletek. Van most egy olyan irányzat a kereszténységen belül, főleg kisegyházakban lehet vele találkozni, hogy hát depresszió, megkötözöttség, hát akkor valami gonosz lélek van bennem, akkor elmegyek a gyülekezet vezetőjéhez, vagy valami nagy emberhez, aki ért az ördögűzéshez, és akkor szabadító szolgálatban részeltet, és akkor majd meg fogok szabadulni a depressziótól, a hisztériától, meg a rossz jellemvonásoktól, meg minden ilyesmitől. Igen ám, szoktunk vitatkozni az ilyen felfogású keresztényekkel, hogy ennek én a bibliai alapját nem találom. Nem találom a Bibliába azt, hogy van valami jellemhibád, akkor menjél ördögűzésre, és akkor imádkozzanak érted, és akkor megszabadulsz attól a démontól, ami a jellemhibát okozza. Vagy a lelki állapotot okozza, vagy bármit okoz. Bibliába azt találom, Pál apostol meg nagyon sokat fejtegeti ezt, hogy öldököljétek magatokba meg az ó embert. És járjatok az új életben. És ezt nagyon, nagyon sokat fejtegeti az apostol, hogy megkaptátok Isten szent lelkét, megkaptátok az erőt, Isten szent lelkének az erejével tessék legyőzni a bűnt az életetekben. Nem a saját erőddel, mert azzal nem fog menni, de hogyha Isten szent lelke betöltött téged, mert te elfogadtad az Úr Jézus Krisztust a szívedbe, mint uradat és megváltódat, akkor Isten lelkének az erejével nosza rajta, le kell győzni a bűnt az életedbe. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, és így lehet megszabadulni az ördög hatalmától. Az imádsággal, azzal, hogy az igével töltekezünk be, és azzal, hogy amit megértünk Isten igéjéből, annak engedelmeskedünk. Nem az ellenkezőjét tesszük, hanem azt tesszük, amit Isten igéjéből megértettünk. És akkor meg fogunk szabadulni a gonosz uralmától. Tovább lépünk a történetünkben, azért Isten kegyelmes Isten, megadta azért Saulnak a lehetőséget arra, hogy gyógyuljon, hogy meggyógyuljon. Bár Saul életének a végét ismerjük, hogy ez sajnos nem következett be, de nem Isten hibájából. De valami könnyebbség azért be tudott következni az ő életébe. Mit olvastunk, mi segített Saulon? Dávid társasága és a dicsőítő zene. Tehát a megoldás, mert ugye mi magunk is hányszor érezzük magunkat nagyon nyomorúságos lelki állapotba. Hányszor mondjuk magunkról azt, hogy úgy támad ez a letargikus hangulat, és olyan levert vagyok, és sokszor depressziósnak mondjuk magunkat akkor is, amikor még orvosi értelemben nem vagyunk depressziósok, mert sokan vannak, akik orvosi értelemben is depresszióval küzdenek. Hányszor vagyunk ilyen nagyon nyomorult lelki állapotba, meg a családi életünk, az elromlott kapcsolataink, és sok-sok nyomorúságunk van, és olyan nagyon mélyen érezzük magunkat, olyan nagyon távol érezzük magunkat Istentől. És akkor mi a megoldás? Azoknak a társaságát kell keresni, akik Istennel élő kapcsolatban vannak. Saul királyon az segített, hogy ott volt vele Dávid. Nem önmagában a zene, bár az nagyon fontos, hiszen a nem hívő emberek is alkalmazzák az úgynevezett zeneterápiát, és nagyon sokat segít, én ezt elismerem. De meg lehet önmagába ez kevés. Dávid nem úgy pusztán zenélgetett, hanem ismerjük a zsoltárait, Isten dicsőítette, és Isten kegyelméről énekelt. És ez volt az, amit jól esett Saulnak hallani, hogy Isten szeret, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten elfogad. És ez az, ami valahányszor hallgatta Dávid énekét, mindig megkönnyebbülést hozott a lelkének. Tehát, hogyha nagyon nyomorult állapotba érzed magad, vagy depressziósnak érzed magad, meggyötörtnek, elgyötörtnek érzed magad, akkor a megoldás részben az Isten dicsőítő zene, az éneklés, a zenélés, de sokkal fontosabb az, hogy olyan ember társaságában legyél, aki egy élő kapcsolatban van Istennel, és aki tud neked Isten kegyelméről és Isten szeretetéről bizonyságot tenni. És hogyha ezt a kettőt összekapcsoljuk, hogy együtt lenni olyanokkal, akik szeretik Istent, és dicsőíteni az Istent, tehát együtt dicsőíteni az Istent azokkal, akik szeretik Istent, ez a legjobb gyógyszer. Minden levertségre, minden rossz lelkiállapotra. Tehát akik a kegyelem üzenetét közvetítik, akár szavakkal, szeretetükkel, elfogadásukkal, azok tudnak rajtunk segíteni, amikor mélyen vagyunk. Mert így tudunk magával, Istennel közelebbi kapcsolatba kerülni. Mert ez a végső megoldás, hogy Istennel lenni egy meghitt, bensőséges kapcsolatba. Egyik ismerősöm nagyon rosszul volt körülbelül egy hete, az egekbe szökött a vérnyomása, és a sürgősségi osztályon mondta az orvos, hogy hát ő azt nem nagyon hiszi el, hogy olyan magas volt, és aztán negyed óra múlva meg már olyan alacsony, és azt mondja az ismerősöm neki, hogy de ez szerintem lehetséges, mert én imádkoztam. És az orvos elgondolkozik, és azt mondja, hogy ja, igen, úgy lehet. Nem tudta meg az ismerősöm, hogy ez az orvos hívő-e, vagy pedig lehet nem hívő, de találkozott már ilyen betegekkel, és találkozott már azzal, hogy az imádság segít. Minden esetre úgy búcsúzott az orvos az ismerősömtől, hogy hát akkor, hogyha baj van, akkor először imádkozzon, a második meg az, hogy legyen valami sport, valami mozgás az életébe, és akkor rendbe fog jönni ez a probléma. Az imádság az nem más, mint az Istennel való kapcsolat. Isten az övéin keresztül árasztja ki az ő áldását, és akkor itt mindjárt rátérhetünk a következő nagy kérdésünkre, mert eddig úgy magunkról beszéltünk, hogy ha mi magunk rossz lelkiállapotban vagyunk, akkor mit tegyünk, hogy jobban legyünk. A kérdés az, hogy mi tudunk-e mások számára olyanná lenni, mint Dávid volt Saul király számára. Mert azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy túl kell már azon lépnünk, hogy mindig magunk körül forgolódunk, és jaj, mi vagyunk nyomorult helyzetbe, és jaj, mi hogy leszünk jobban, meg jaj, a saját életünk hogyan fog rendbe jönni. Ezen már túl kellene lépnünk, és azon kellene most a mai ige kapcsán elgondolkoznunk nagyon mélyen, hogy tudnánk segíteni azokon az embereken, akik még nem ismerik az élő Istent, és nagyon nyomorúságos helyzetben vannak lelkileg, és szenvednek depressziótól, megkötözöttségtől, függőségtől, rossz kapcsolatoktól, és így tovább. Olvastam az interneten az egyik keresztény honlapon, talán keresztény idézetek, volt egy cikk, és utána voltak a hozzászólások. És érdekes egyébként, hogy nem hívők is állandóan hozzászólnak a keresztény honlapokon. És itt ez a cikk arról szólt, hogy milyen fontos a bizonyságtétel, hogy az életünkkel, a jelenlétünkkel kisugározzuk Isten kegyelmeit és szeretetét, hogy az emberek ráérezzenek, hogy ez nem mese, amiben mi hiszünk, hanem hogy Isten valóságosan jelen van az életben, és valóságosan tud segíteni, és valóságosan meg tudja változtatni valakinek az életét. Na, valami ilyesmiről szólt a cikk, és az egyik kommentelő írja, hogy ez mind szép-szép, amit ti hívők itt írtok. Én, mint nem hívő ember, szólok most hozzá ehhez a témához, és elmondhatom, hogy én még ilyet nem tapasztaltam, hogy valakinek Isten megváltoztatta volna az életét. Vannak a munkahelyemen, meg a rokonaim között olyanok, akik magukat hívőnek vallják, de ugyanolyan önzőek, ugyanúgy maguk körül forognak, ugyanolyan türelmetlenek, meg idegesek, meg ugyanúgy félnek a dolgoktól. Tehát elsorolt minden rosszat, hogy ő mit tapasztalt. Egy nagyon mély szomorúságot éreztem a szívembe. Tükör a mai magyar kereszténység előtt. Van egy ember, aki valahol a szíve mélyén vágyik az igaz Isten után. Miből gondolom? Onnan gondolom, hogy keresztény honlapokat látogat. Ő bevallja, hogy ő nem hívő, de rendszeresen látogatja a keresztény honlapokat. Valaki nem hívőként miért ezzel tölteni az idejét? Erre csak azt a magyarázatot találom, hogy Valahol a szíve mélyén keresi az igazságot. Valahol a szíve mélyén vágyik arra, hogy ha van Isten, akkor de jó lenne megismerni. Ha van Isten, akkor de jó lenne vele kapcsolatba kerülni. És egy ilyen ember, aki a szíve mélyén keresi Istent, azt mondja, hogy én még nem láttam olyat, hogy valakinek az élete kisugározta volna Isten szeretetét. Én még nem láttam olyat, hogy valakinek az élete annyira vonzó lett volna, hogy no, ilyen akarok lenni. Ezt szeretném, amit ez az ember akar. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs ilyen, mert én magam találkoztam olyan keresztényel, aki kisugározta Isten szeretetét és kegyelmét, de úgy látszik, hogy nagyon kevesen vannak az ilyenek. És akkor elgondolkoztam, hogy miért nem találja valaki az igazi hívőket? Két lehetőség van. Az egyik az, hogy nem vagyunk igazi keresztények. Tehát az emberek elnéznek minket, és azért nem sugározzuk Isten szeretetét, mert nem is vagyunk igazi keresztények. Mert nincs is igazi élő kapcsolatunk az élő Istennel. És hogyha nincs meg ez a kapcsolat, akkor ugye mit is sugároznánk, mit is adhatnánk tovább? A másik lehetőség az, hogy bár mi igazi keresztények vagyunk, és ismerjük az élő Istent, de nagyon elbújunk. Nagyon elrejtjük magunkat. Lehet, hogy olyanok vagyunk, hogy reggel bibliaolvasással és imádsággal kezdjük a napot, és mi magunk érezzük Isten jelenlétét és szeretetét, de aztán kilépünk otthonról, elmegyünk a munkahelyünkre, az iskolába, találkozunk emberekkel, és olyan szépen begubózunk, elrejtjük magunkat. Sokszor hallom templomba járó emberektől is, hogy a hit az magánügy. Ja, kérem, hogyha így gondolkozunk, akkor nem tudom, hogy annak a szerencsétlen internetezőnek milyen esélye lesz, hogy megtalálja az igaz Istent. Nem tudom, el lehet rajta gondolkozni. Azért nem sugározzuk Isten szeretetét az emberek felé, mert nem is tartozunk Istenhez, vagy pedig azért nem sugározzuk, mert elbújunk, elrejtjük. Pedig tovább kéne adnunk. Most viszont szeretnék visszatérni az örömhírre, az evangéliumra. Azzal kezdődött a történetünk, hogy az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Most ez egy olyan ige a mai szakaszban, amiben úgy belekapaszkodhatunk, és elvihetjük magunkkal a mindennapokra. Isten lelke nem hagy el. Ismerjük az igét, amit Jézus mondott mennybe menete előtt, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Na, ebbe bele lehet kapaszkodni, testvérem, hogy akármilyen tökéletlen is vagy, lehet, hogy esetleg elrejted magadat, a hitedet, vagy éppen olyan nyomorúságos lelki állapotba érzed saját magadat is, de hogyha te elfogadtad a szívedbe az Úr Jézus Krisztus, mint Uradat és megváltódat, akkor az ő szent lelke benned lakozik, és soha nem hagy el. Ó, ezt olyan sokszor megígérte az Úr. Szóval a kezemben vannak, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. És ez egy nagyon biztató dolog a számunkra. Az Úr lelke nem hagyta el Dávidot, ez nem lett Dávid tökéletes. Néhány héttel ezelőtt szó volt Betsabé történetéről. Elbukott, sőt meglehetősen nagy bukása volt. De azt tudjuk Dávidról, hogy törekedett az engedelmességre. És amikor elbukott, Istenhez fordult bűnbocsánatért. És ami fontos, hogy magyarázkodás nélkül. Nem tudom, felfigyeltünk-e az igében erre, hogy Saul igyekezett kimagyarázni magát, illetve az volt a fontos, hogy az uralkodói tekintélye ne csorbuljon. Dávid nem kezdte el magát kimagyarázni, azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. És nem szégyelte a szolgái előtt azt, hogy leborul Isten előtt. Nem jelentett neki gondot azt, hogy most az uralkodói tekintélye mekkorát csorbul, hogy most bevallotta, hogy ő milyen nagy bűnben bukott el. Nagy különbség. Nem lett tökéletes Dávid, de szerette Istent és bízott benne, és bízott Isten megbocsátásában és kegyelmében. Na most ez miért örömhír nekünk? Mert mi magunkról nagyon jól tudjuk, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Hát lehet, hogy amikor ezt a kérdést feszegetem, hogy sugározzuk-e mások felé azt, hogy Isten szereti őket, akkor meg lehet, hogy azon gondolkozunk itt egyen-egyenként, hogy na jó, de hát én magam is olyan nyomorúságos helyzetben érzem magam. Én magam is olyan depressziós vagyok, meg olyan reménytelen vagyok. Hát hogy tudnék én másokon segíteni? Hogy tudnék én másoknak utat mutatni? És ez az ige pontosan arról beszél, hogy nem az a lényeg, hogy te milyen helyzetbe érzed magad. Azt mondja az Úr, hogy az én erőm erőtlenség által ér célba. Meg lehet, hogy hívőként nagyon nyomorúságos lelki állapotban érzed magad, hullámvölgyben érzed magad, depressziósnak érzed magad, van valami megkötözöttséged, van valami jellemhibád, amitől nem tudsz szabadulni, de az Úr lelke benned lakozik, és nem hagy el téged. És ahogy Dávid nem volt tökéletes, és mégis segítségére tudott lenni Saulnak, és könnyebbülést tudott okozni Saul lelkének, ugyanúgy meg tudod ezt te is csinálni. Még akkor is, hogyha depressziós vagy. Még akkor is, hogyha nagyon mélyen érzed magad. Még akkor is, hogyha nagyon szenvedsz egy jellemhibától, vagy egy megkötözöttségettől. Akkor is ott lakozik benned az Isten lelke, és tudsz segíteni a nem hívő embereken, akik nem ismerik azt az Istent, akit viszont te ismersz. Tudsz segíteni. Látod, én magam is nyomorult vagyok. Nekem is megvannak a problémáim. De ismerem azt az Istent, aki ki tud ragadni a mélységből. Ha hozzáimádkozom, megkönnyebbülök. Ha hozzáénekelek, megkönnyebbülök. Hogyha vele vagyok együtt, megkönnyebbülök. Akkor ez te rajtad is fog segíteni. Ezt így tovább lehet adni. Nem azt kell mutatnunk a nem hívő emberek felé, hogy jaj, mi tökéletesek vagyunk, és mindig happy, és mindig ugrálunk az örömtől. Ez nem is lenne hiteles egyáltalán. Nyugodtan el lehet mondani, hogy én is kínlódom nap, mint nap. Vannak nagyon nehéz dolgok az életemben. Betegséggel küszködöm, fizikai vagy lelki betegséggel küszködöm. Küszködöm, hogy a családomban ez és ez van. Küszködöm azzal, hogy ez a kapcsolatom nem tud rendeződni. De amikor imádkozom, amikor olvasom az igét, amikor elmegyek a templomba, akkor érzem Isten szeretetét, és megkönnyebbülök. És ez neked is segíteni fog. Tovább lehet, ahogy Dávid továbbadta Isten szeretetének, Isten kegyelmének az üzenetét, úgy mi is tovább tudjuk adni Isten szeretetének és kegyelmének az üzenetét. Csak az a kérdés, hogy akarunk-e mások számára áldássá lenni? Akarunk-e olyanokká válni, akiken keresztül Isten gyógyítja a gonosz szellem által meggyötörteket. Mert úgy van az ember, mint ahogy Saul volt. Saul, amikor rájött arra, hogy Isten elvetette őt, akkor nyilván ezek az érzések voltak benne, az elveszettség érzése, a bűntudat érzése, a méltatlanság, az értéktelenség érzése volt benne. És mi tud ezen segíteni? Mi tudja az ember lelkét gyógyítani? Miről énekelt Dávid Saul előtt? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Biztos sokszor elénekelte ezt a Zsoltárt, és még nagyon, nagyon sok mást is. Mélységből kiáltok hozzád, Istenem. Annyira gyönyörű Zsoltárai vannak Dávidnak. Csak olvasgassuk, fog rajtunk segíteni. És hogyha ezt elénekelte Saulnak, ezt elmondta Saulnak, mi is erről tudunk bizonyságot tenni azoknak az embereknek, akik még nem ismerik Isten kegyelmét. És hogyha hallgatják a bizonyságtételünket, vagy egyáltalán érzik, hogy mi elfogadjuk őket és szeretjük őket, ha tudjuk így Isten kegyelmét úgy tovább közvetíteni, akkor az elveszettség érzése helyett jön a megtaláltattam érzése, a bűntudat érzését fölváltja azt, hogy Isten megbocsátott nekem, és ez milyen jó érzés tud lenni, hogy Isten megbocsátott és eltörölte a bűnömet. A méltatlanság érzése helyett betölti az embert az az érzés, hogy Jézusért lehetek méltó, és az értéktelenség érzését felváltja az értékesség érzése. Emlékezzünk arra, amit Luther Márton mondott, hogy Isten nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem éppen fordítva. Azért vagyok értékes, mert Isten szeret. Ez nagyon fontos. Mert még sokszor érezzük azt, hogy hát, hogy most Isten elé járuljak, és hogy reménykedjek az ő szeretetébe, de hát én annyira méltatlan vagyok, én annyira értéktelen vagyok. Hogy várhatnék én bármit a nagy Istentől? És akkor ez jusson eszedbe, testvérem, és ebbe is úgy bele lehet kapaszkodni, hogy nem azért szeret téged Isten, mert hogy te külön vagy, tökéletesebb vagy, értékesebb vagy. Vagy pedig értéktelenebbnek érzed magad, mint mások. És azért azt gondolod, hogy akkor Isten nem szerethet? Nem, fordítva. Isten egészen biztos, hogy szeret, hiszen ez bebizonyította azáltal, hogy Jézus pont érted halt meg. Jézus pont a te bűneidet magára vette. Jézus pont érted oda áldozta az életét. Nem kell ennél jobban bebizonyítania Istennek azt a számodra, hogy szeret téged. És mivel, hogy így szeret téged, ezért vagy egy nagyon, nagyon értékes ember. De ami még fontos és elgondolkodtató, hogy hol követte el Saul a hibát? Az elején mondtam, hogy erre még visszatérünk. Isten kegyelmes volt, megadta a lehetőségét, hogy elkezdődjön Saul életébe a gyógyulás. Meg tudott volna gyógyulni lelkileg, de ha tovább olvassuk a Sámuel könyvét, akkor azt látjuk, hogy nem, egyre jobban elszakadt Istentől, egyre jobban eltávolodott Istentől, egyre depressziósabb lett, aztán elég csúfos véget ért, hogy végül öngyilkos lett. Hát az volt a gond, hogy ő néha-néha engedte Istennek, hogy szóljon hozzá. Ő néha-néha engedte, hogy a kegyelem igéje megszólítsa őt. De hiányzott az állandó kapcsolat. Mi volt Saul és Dávid között a különbség? Dávid állandó kapcsolatban volt Istennel. Élete minden részében Istennel volt kapcsolatban. Akkor is, amikor nyomorúságos helyzetben volt, hiszen ha tovább olvassuk a történetet, akkor még következik a dicsőséges győzelem Góliát fölött, és aztán jön egy csomó történet, amikor Dávid bújdosik, és üldözésben van része, és nagyon nyomorultul érzi magát. És rengeteg nyomorúság volt Dávid életébe, élete végéig. Csak olvassuk el. Nagyon sok nyomorúság volt. De folyton folyvást Istennel volt kapcsolatban. Hogy énekeljük a gyönyörű szép tezé énekbe? Hogy ha tiéd Isten, tiéd már minden. És ez volt a lényeg Dávid életében, és ez a lényeg a mi életünkben is. És a különbség, Saul pedig időnként, amikor olyan nagyon rosszul érezte magát, akkor nosza Dávid, akkor énekelj nekem valamit, meg pengesd a lantot. Ja, most megkönnyebbültem, akkor most hagyjuk abba, és majd szólok, hogyha újra szükségem van rá. Na most sok ember így van most is, hogy nyomorultul érzem magam lelkileg, hát akkor eljövök a templomba. Vagy előveszem a Bibliát, vagy énekelgetek valamit. Ó, most megkönnyebbültem, most életemnek jön egy olyan szakasza, amikor úgy könnyebbül érzem magam, hát akkor most nem kell templomba menni, nem kell a Bibliát elővenni, nem kell énekelni. Aztán telik múlik az idő, most megint nyomorultul érzem magam, hát akkor most megint elmegyek a templomba. És így nem következik be az igazi gyógyulás. Persze, hogy nem egy kis ideiglenes megkönnyebbülés, de igazi, végleges gyógyulás így nem tud bekövetkezni. Nem fájdalomcsillapítóra van szükségünk, hanem igazi gyógyszerre, ami a betegséget szünteti meg. Nem néha kell a gyülekezet, nem néha kell a kapcsolat, a többi hívővel, hanem állandó kapcsolatra van szükségünk. Állandó kapcsolatra van szükségünk olyanokkal, akik szeretik Istent, és állandó kapcsolatra van szükségünk magával, Istennel. Ez a világ egy nagyon átmeneti világ, és hiú ábránd az, hogy majd minden jó lesz az életünkbe. Elérjük ezt, de jó lesz, elérjük azt, de jó lesz, nem. Nagyon sok nyomorúság van ebben a világban, és amibe belekapaszkodhatunk, és ami a lényeg, hogy Istenhez tartozzunk. Ha tied Isten, tiéd már minden. Mert az Istennel való kapcsolat az örökre megmarad. Minden más elmúlik. Hát, ezt vigyük haza magunkkal, hogy egyrészt, ha Jézushoz tartozunk, akkor az ő lelke lakozik bennünk, és nem fog elhagyni, és nem fog kiragadni a gonosz lélek. És a másik, hogy ez a lényege is az életünknek, hogyha bennünk lakozik az Isten lelke, mert mi Jézus mellett döntöttünk, akkor tulajdonképpen boldog emberek vagyunk. Még akkor is, ha depressziós vagyok, akkor is boldog vagyok. Hogyha nagyon nyomorultul érzem magam, akkor is boldog vagyok. Mert az Istenhez tartozom, akitől soha senki nem fog elválasztani. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, Uram, hogy egyen-egyenként milyen lelki állapotban vagyunk. Látod, Uram, hogy mennyire reménytelenek vagyunk sokszor, mennyire rosszul érezzük magunkat lelkileg, sokszor érezzük azt, hogy nincs semmihez kedvünk, hogy olyan depressziósak, lehangoltak vagyunk. Sokszor érezzük azt, hogy hogyan is tudnánk bárkinek bizonyságot tenni, hogyan is tudnánk továbbadni a te szereteted, kegyelmed üzenetét, amikor mi magunk is milyen mélyen vagyunk, és mennyire távol érezzük magunkat tőled. Uram, csak azt tudjuk kérni, hogy könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk azzal, hogy megerősíted a hitünket. Bármilyen mélyen is érezzük magunkat, akkor is hozzád tartozunk. És senki és semmi nem választhat el tőled. Könyörülj meg rajtunk azzal, hogy megerősíted a reménységünket, hogy bár ebbe a világba olyan sok minden boldogtalanná tud tenni, az igazi boldogság az a veled való kapcsolat. Könyörülj meg rajtunk azzal, hogy megerősíted a szeretetünket, hogy ne legyünk közömbösek mások iránt, hanem félre tudjuk tenni a saját érzéseinket, és oda tudjunk fordulni másokhoz, megmutatva másoknak a te szeretetedet, a te kegyelmedet. Uram, tölts be minket a te szent lelkeddel, és ébresz fel bennünket lelkileg, hogy áldással tudjunk lenni mások számára. Amen.